Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a kedves gyülekezet reformáció ünnepére, ünnepi Isten tiszteletére, Anya Szent Egyházunk által prédikációs igeként kijelölt textust, úgy, amint azt megírva találjuk Zsoltárok könyvében, a 36. Zsoltárban, a 6. verstől kezdődően a következőképpen. Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység, embert és állatot megtartasz, Uram. Mi drága a te szereteted, Istenem, szárnyad árnyékába menekülnek az emberek, dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Eddig az Úr írott igéje. Amen. Kedves orosházi gyülekezet, kedves tanárok, kedves diákok, ilyen kalapácsütésekkel pontosan 493 éve ezen a reggelen, október 31 hideg reggelén egy fiatal szerzetes, név szerint Luther Márton, kiszegezett egy hosszú pergament az ő 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Az ő kalapácsütéseinek a hangjától visszhangzott a wittenbergi főtér, piactér. Egy pillanatra megálltak az emberek, hogy mi ez a kopácsolás, és akkor még nem is sejtették, hogy azoknak a kalapácsütéseknek a hangja ott 1517. október 31-ének reggelén az egész világot rengeti meg, és hogy ez a hang majd milyen messzire elér, és milyen sokáig visszhangzik. Még most is halljuk, 2010-ben, még ha egyre inkább halkulóban is van, még ha azoknak a kalapácsütéseknek a hangja talán egyre inkább tompa puffanásokká is megy át, de azért vagyunk most együtt, azért gyűltünk most össze az iskola minden diákja, kicsiktől a legnagyobbakig, a tanárok, a dolgozók, a pedagógusok és a gyülekezet, hogy a reformációra emlékezzünk, hogy a reformációt ünnepeljük. Úgy, ahogy azt megteszik ma az országban több száz helyen, a világon megteszik több ezer helyen. Felelevenítik a történeteket, talán el is játsszák azokat. Mi is megtettük ezt pénteken az iskolában, ahol volt három nagyon ügyes búcsúcédula árusnak beöltözött szerzetesünk, volt egy Luther Mártonunk, és volt mellette még két szerzetes. A búcsúcédula árusok búcsúcédulát árultak, Lutherék pedig elvették tőlük, és elmagyarázták, hogy pénzen, cédulákon bizony az ember nem vásárolhatja meg az üdvösségét. De volt Luther Rózsa készítő versenyünk, aminek az eredményeit, legalábbis abból néhányat, szép munkát itt az oltártól bal oldalt is láthatunk. A nagyobbak, a felsősök pedig tablót készítettek a reformációról, tablókészítő versenyük volt, és az iskolánkban is egy külön fal, egy külön tabló díszíti, amely szintén csak a reformációról szól. És ebben a nagy lelkes felsorolásban mégis meg kell állnom. Mert valóban nagyon szépek ezek a Luther rózsák. Nagyon szépek a tablók, amiket készítettek a felsősök. Nagyon ügyesek voltak a színészeink, a búcsúcédulárusok és Lutherék. Valóban nagyon szép, hogy sok helyen megemlékezünk a reformációról. De valóban csak ennyi lenne a reformáció. Egy fejhajtás, tisztelgés. A múlt előtt, a régi idők előtt nosztalgiázás? Mert mit is jelent tulajdonképpen a reformáció szó? Megjavítani, helyreállítani, újraformálni, megújítani. Luther Márton nem akart kiszakadni a katolikus egyházból, nem akart új egyházat alapítani, hanem meg akarta azt újítani, helyre akarta állítani. A kerékvágásból kizökkent egyházat helyére akarta tenni. A néphez, a nép nyelvén szólni. Közel menni az emberekhez, élet közelben lenni. Hát ezért nem mindegy, hogy a reformáció emlékét hordozzuk magunkkal, vagy pedig a reformáció szellemiségét is. Mert a reformációt nem csak megünnepelni kell, a reformációt meg is kell élni. Nem csak október 31-én, hanem az év minden napján. Fel kell tennünk a kérdést, hogy jó úton vagyunk, hogy biztos így kell, ez a reformáció öröksége, és igen, ehhez valóban kellenek a kor Luther mártonjai. Kor Luther mártonjai, akik itt élnek közöttünk, akik részben ti vagytok, kedves diákok. A kor Luther mártonjai, akik részben a gyülekezet, a munkatársak, a felügyelő, az esperes, a kántor. Nem ülhetünk ölbetett kézzel, hogy ó, hát egyszer mi már reformáltunk, nekünk most már semmi dolgunk nincsen. Hát reformátor őseink pont ezt nem szeretnék, hogy így legyen. Akkor azt a tanítást hagyták ránk, hogy Ecclesia semper reformanda est, az egyházat szüntelenül megújítani kell. A reformáció erejét, tüzét, lendületét, elveit napról napra meg kell élnünk. Az egyházban közösen, hogy mind változtassunk, és meg kell élnünk egyedül a saját életünkben is. Fel kell tennünk a kérdést. És most játszunk egy játékot. Tanórák végén, ha befejeztük a tananyagot, és még van egy kis időnk, akkor nagyon szeretek használni egy kis könyvet. Az a címe, hogy Kérdések könyve. És egészen pontosan 217 kérdést tartalmaz. Akiket tanítok, már pontosan tudják, ismerik, hogy mi is ez a könyv. És pontosan ismerik azt az óravégi mondatot is tőlem, hogy na akkor mondjunk egy számot. Akik nem ismerik ezt a könyvet, azok kedvéért elmondom, hogy 217 mit tennél, ha kérdőszóval kezdődő kérdés van ebben a könyvben, amely kérdésekre nincsen helyes vagy helytelen válasz. Mindenki maga gondolja végig, hogy ő mit tenne abban az adott elképzelt szituációban. Ő mit érez helyes döntésnek. És folytassuk most ezt a játékot a mai délelőttön az egész gyülekezettel. Mondok egy kérdést, most számot nem kell mondani, mert kérdést azt én választottam, és mindenki próbáljon meg gondolkozni rajta, és magában megválaszolni. Kérdés így hangzik, mit tennél, ha egy valamit megváltoztathatnál az életedben? Mi lenne az? És picit gondolkodjunk rajta, hogy mi az, amit igen, biztosan másképp tennék, ha lehetne. Igen, ebben biztosan változtatnék magamon. Nagyon kíváncsi lennék, hogy ki mire gondolt, sajnos arra most nincs időnk, hogy mindenkit végig kérdezgessünk az óra végén. De mégis kíváncsi lennék, hogy kiben milyen kérdések vetődtek fel. Mivel kapcsolatos? Belső értékekkel? A magánélettel? A családdal? A jövőbeli tervekkel? Szorgalommal? Továbbtanulással? A barátokkal, a szerelemmel? Hogy így kérdezzem, miben reformálnád meg az életedet? Emlékszünk még a szó jelentésére? Helyreállítani. Miben állítanád helyre az életedet? Mi siklott félre valamikor, ami azóta nem hagy nyugodni? Mi lenne a te igazi reformációd? Milyen tételeket szegeznél ki saját életed várkapujára? Ha meg is van a listám, és ha tudom is, hogy miben változtassak, akkor is nagyon nehéz, mert feltetjük a kérdést, hogy hogyan? Mégis hogyan? Hogyan kezdjek neki? Hogyan legyen hozzá erőm? A reformáció egyik igazi üzenete a számunkra ma 2010-ben pontosan ebben van, hogy hogyan legyen hozzá erőm? Honnan volt hozzá ereje Luther Mártonnak, hogy végigvigye a reformációt? Honnan volt hozzá ereje, hogy már az első kalapácsütésnél nem hátrált meg? Honnan volt ereje nem feladni az elveit, mikor az életét fenyegették, mikor kiátkozták őt az egyházból? Honnan volt neki ereje azt mondani, hogy ha annyi ördög is van Worms-ban, mint cserép a háztetőn, én akkor is elmegyek oda? Hogy honnan? A válasz a mai alapigénkben rejlik, a Zsoltárok könyvéből felolvasott Zsoltárban. Egy 2500 évvel hamarabb megírt Zsoltárban, egészen pontosan a szerző személyében. Dávid királyt látszólag semmi sem köti össze Luther Mártonnal. Látszólag. A valóságban azonban közös bennük, hogy hihetetlen mélységeket jártak meg életük során. Luthert a pápa kihátkozta. Elhagyták a barátai, meg akarták ölni, álnéven kellett bujdokolnia az országban, egyedül kellett lennie, csalódások sorozata érte őt. Akárcsak Dávid királyt, Zsoltárunk szerzőjét. Dávidnak Saul az életére tört. Saját fia fordult ellene, hívei magára hagyták, üldözték, bujdosó lett. Folyton a halál árnyéka vetült rá. És tudja a kedves gyülekezet, hogy Dávid mikor írta ezt a felolvasott Zsoltárt? Amelyben ilyen mondatokat olvasunk, hogy Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig, igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, mi drága a te szereteted, Istenem? Hát nem akkor, amikor minden rendben volt az életében, amikor minden a helyén volt, amikor nem volt semmi gondja, és akkor azt mondja, hogy hát, köszönjünk meg most már szépen mindent az Istennek, írjunk neki egy dicsőítő Zsoltárt. Hanem ezt a Zsoltár Dávid pontosan akkor írta, mikor ilyen megalázott, kiszolgáltatott, kilátástalan helyzetben volt. Mikor mindenben és mindenkiben csalódott, akik körülvették. Mikor már semmibe sem kapaszkodhatott, egyedül az Istenbe. Egyedül tőle volt ereje kiállni a nehézségeket, a mélységeket megjárni, ha már semmi reménye nem maradt. Ahogyanra tehát a válasz? Tudta, hogy minden körülmények között rábízhatja az életét Istenre, aki mindvégig hűségesen mellette áll. Hűség és bizalom. Két nehéz szó. Talán a legnehezebb kiérdemelni őket, és a legkönnyebb elveszíteni. Van-e igazán bizalmunk a másikhoz? Ha elindulunk haza, nézzünk körbe az utcán. Hány csalódott arcot, hány csalódott embert látunk magunk körül? Szülők csalódnak a gyerekeikben. Házastársak csalódnak az egymás iránti hűségükben. Barátok a barátságban, szerelemben, csalódunk a politikusokban, társadalmi rendszerekben. Hányszor hangzik fel a sóhaj, hogy kiben lehet ma már egyáltalán hinni? Felgyorsult időben egyre kevesebb az időnk egymásra, fellazulnak a családi, generációs kötelékek, és egyre inkább ritkulnak a tartós barátságok. Mindez az egymás iránti bizalom elvesztéséhez vezet. Megértő embertárs nélkül oly sokan maradnak magukra, és élik meg a magányt, az élet kríziseit nagyon nehezen. Hát tudunk-e még egyáltalán bízni valakiben? Vagy attól félünk, hogy ennek a bizalomnak megint csalódás lesz a vége? Tudunk-e bízni Istenben? Nyugodt szívvel ki tudom-e mondani, hogy életem áldó hatalmak oltalmába van rejtve. Tudja a kedves gyülekezet, hogy mi az igazán megdöbbentő? Hogy ezzel az óriási emberi bizalmatlanságunkkal szemben ott áll Istennek a fellegekig érő hatalmas hűsége irántad. Hogy milyen ez a hűség? Van egy történet egy híres egyházatyáról. Egy egyházatyáról, aki a római birodalomban élt, pont a keresztény üldözések idején. Polikárposznak hívták ezt az egyházatját, és idős korában elfogták őt a római katonák, és válaszút elé állították. Vagy megtagadja az Istent, és áldoz a császárnak, vagy széttépik őt az oroszlánok. Majd amikor Polikárposz odaállt a császár elé, azt mondta neki a császár, hogy hát bolond vagy te, Polikárposz. Itt állsz nekem 86 évesen, ilyen idősen, meg akarsz halni ahelyett, hogy megtagadnád az Istenedet, ahelyett, hogy káromolnád Krisztust, és áldoznál a császárnak. És azt válaszolta neki Polikárposz, 86 esztendeje szolgálok neki. Soha nem csalódtam benne, és soha semmi rosszat nem tett velem. Hűségesen mellettem maradt, hát hogyan káromolhatnám én az én megváltómat. Majd Polikárposz büszkén lépett az oroszlánok elé. Ezt jelenti az Isten hűsége irántad. Hűsége a fellegekig ér, hiszen egyszülött fiát adta értünk. Nem volt önző Isten, mint ma az emberek, nem volt olyan önző. Nem taszította ki a bűnöst, nem taszította ki a bénát, nem taszította ki a fogyatékost, nem taszította ki a paráznát, hanem magához vonta. És ebben van a reformációnak az igazi, az óriási felismerése, hogy Isten hűsége, szeretete mutatkozott meg Krisztusban. 493 éve a wittenbergi vártemplom kapujába vert szegek, kalapácsütések megrengették a világot. De rámutattak arra, hogy 2000 éve a kereszten, a Krisztus testébe fúródó szegek megváltoztatták a világot. Hogy többé nem egy elveszett, hanem egy megváltott ember vagy. A játékra, a kérdésre visszatérve, mit szükséges megreformálni naponként, megújítani naponként az életünkben? Hát a bizalmunkat Isten iránt, hogy valóban Krisztus áll a középpontban, hogy a szélrózsára, a nyári ifjúsági találkozóra visszautaljak, vele állok-e oda minden reggel a középkezdéshez, mert akkor tudom, hogyha ő velem, ki lehet ellenem. Ha ő velem, akkor számomra semmi sem lehetetlen. Ez a mi életünk igazi reformációja. Amen. Imádkozzunk! Áldunk téged, Istenünk, hogy gazdagon megajándékoztál minket a reformáció örökségével. Add, hogy a reformáció ne csak egy múltbéli, egyszeri esemény legyen életünkben, hanem valóban megéljük, átéljük a reformáció fontosságát és igazi üzenetét. Légy erős várunk, Istenünk, és segítségünk! Erősíts meg minket a Krisztusba vetett hitben, bizalomban növeld és tedd tudatossá hitünket, hogy életünk bármely helyzetében reménységgel telenézzünk a szegekkel átvert keresztre, fiat keresztjére. Amen.